Isten igéjét olvasom, Márk evangéliuma 11. fejezetének a 12-től 19-ig terjedő verseiből. Másnap pedig, ahogy elhagyták Betániát, megéhezett. És meglátva messziről egy zöldellő fügefát, odament, hát ha talál valamit rajta. De odaérve, levélen kívül más nem talált rajta, mert még nem volt itt a fügeérés ideje. Akkor Jézus azt mondta a fának, soha többé ne egyék róla gyümölcsöt senki. És hallották ezt a tanítványai. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, Jézus bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik a templomban árultak és vásároltak. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit is feldöntötte, és nem engedte, hogy valaki edényt vigyen át a templomon. Majd így tanította őket. Nincsen-e megírva, az én házam imádságháza lesz minden nép számára? Ti pedig rablók barlangjává tettétek. Meghallották ezt az írástudók és a főpapok, és tanakodtak, hogyan veszíthetnék el. Féltek ugyanis tőle, mivel hogy az egész sokaságot lenyűgözte a tanítása. Amikor beesteledett, Jézus elhagyta a várost. Márk evangéliumának a tanúsága szerint nagy hétfőn két fontos, említésre méltó dolog történt Jézussal és a tanítványaival. Ezek közül az elsőről, a terméketlen fügefa megátkozásáról majd csak holnap fogok szót ejteni a nagykert többi eseményével együtt. A második a templom megtisztításának a története, amely mint egy keretbe foglalja Jézus földi szolgálatát, ige hirdetését. Hiszen János evangéliuma szerint ezzel kezdődik, Márk, Máté és Lukács evangélista szerint pedig ezzel zárul az a 3 éves időszak, ami alatt Jézus Isten országáról tanított, illetve gyógyított és csodákat tett. Vannak bibliakutatók, akik amellett érvelnek, hogy Jézus tulajdonképpen csak egyszer tisztította meg a templomot. De a két történet közötti észrevehető különbségek miatt ugyanolyan valószínű az, hogy ez valójában kétszer történt meg. Mindenképp egy olyan történés, amelynek fontos üzenete van. És úgy gondolom, ezért is találjuk meg mind a 4 evangélistánál. Az árusok és a pénzváltók jelenléte a templomban nagyon emberi és nagyon mai. Olyasmi, ami teljesen beleillene abba, ahogyan manapság éljük meg a vallást és a hagyományainkat. A hagyományok mindig kicsit hozzáidomulnak az emberekhez, akik éltetik őket. Elmaradoznak közülük azok, amelyek egy idő után teherré válnak, és helyettük inkább azokra fektetjük a hangsúlyt, amelyeket megélve jól érezzük magunkat, amelyektől feltöltődik az ember. Sokszor egy-egy hagyománynak az okozza a vesztét, hogy erőltetjük, szeretnénk hangsúlyosabban megélni, láthatóbbá és gyakoribbá tenni. Így vagyunk a karácsonyi kántálással, meg a húsvéti locsolással is, amelyek egyre inkább úgy néz ki, hogy szép lassan el fognak tűnni. Manapság a nyugodtabb, beszélgetős találkozások azok, amelyek értékesebbek számunkra. Ha valaki eljön hozzánk, akkor úgy érezzük jól magunkat, hogyha legalább egy fél órát marad. Hogyha hamarabb elmegy, akkor mindig úgy tűnik, mintha csak elsietett volna. Átszaladt volna a házunkon. A locsolás azonban pont akkor hatékony, ha egy nagy legény csapat egy-kettő végigjárja egy nap alatt az egész falut. Félórás megállókkal 10-15 helyre, ha eljut az ember, az már jónak mondható. A jeruzsálemi templom szertartásaival kapcsolatban az volt az egyik nagy probléma, hogy nagy terhet rót azokra, akik messziről jöttek áldozatokat bemutatni. Azoknak, akik a fővárosban vagy Dávid városa közelében éltek, nem igazán jelentett problémát a törvény által előírt áldozatoknak a bemutatása. az árusok jelenléte tulajdonképpen azok számára jelentette a legnagyobb segítséget, akik fontosnak tartva a vallási törvényeket messziről is elzarándokoltak az általuk egyedül igazinak elismert templomba. Az árusoknak köszönhetően ők nem kellett több napos gyalog útjukon magukkal hozzanak áldozati állatot is, hanem megvásárolhatták helyben. És ha nem volt tíruszi sékeljük, mert a tartományban, ahol éltek, inkább a római birodalom dénárját használták helyette, akkor a pénzváltóknál átválthatták sékelre a dénárjukat, hogy kifizethessék a templomadót, úgy, ahogyan őseik is tették. Ott vannak a hagyományok, a vallásos szertartások, amelyeket az ősökhöz hasonlóan az utókor is meg szeretne tartani, megvan rá a jó szándék. Ez sok esetben kihívásokkal jár, de a jó hír az, hogy ezekkel nem hagyják magára az embert. Segíteni próbálnak rajta, hogy túl tudjon lépni az ezzel járó nehézségeken. Szolgáltatási ágazatok jelennek meg a templomban, hogy az emberek könnyebben megéljék a vallásos szokásokat, a hagyományt, hogy ne legyen nyűg számukra a sok formaság, és közelebb kerülhessenek így a dolgoknak a lényegéhez. Így első hallásra ez akár egy kimondottan jó dolog is lehetne. Végül is a templom, az egyház értünk van. Miért ne segíthetne abban, hogy egyszerűbb legyen őrizni a hagyományt, és így könnyebbé váljon megélni a hitünket. Minden esetre az evangéliumokban azt olvassuk, hogy Jézus haragszik, amiatt, amit a templomban tapasztal. És én úgy gondolom, hogy Jézusnak alapvetően azzal lehetett problémája, hogy az árusok, meg a pénzváltók ügyködése is arra a hamis biztonságérzetet nyújtó gondolkodásra erősített rá, amelyről Jézus korában a templomi szertartás szól, amely szerint Istennél kiegyenlíthető a számlánk. Mindig is nagy kísértés volt az ember számára, hogy olyan Isten képzeljen el magának, akinek a szájába adhatja, hogy mi mibe kerül, a hibákért, a bűnökért, mivel és mennyivel lehet engesztelést szerezni. De vajon honnan tudhatjuk azt, hogy egy magunk helyett bemutatott engesztelő áldozat tényleg elég ahhoz, hogy Isten megbocsásson nekünk? A mi hitünk pont azért különleges, mert figyelembe veszi Isten kiszámíthatatlanságát. Nem mi döntjük el, hogy az embernek miért, mit és mennyit kell adnia, hanem elfogadjuk azt, hogy lehet kevesebb vagyunk ahhoz, hogy megnyerjük a mindenható jó indulatát. Úgy hiszem, hogy a keresztény embernek azért kell tudni elengedni a bűnhődés, a megfizetés lehetőségének az illúzióját, mert van egy ennél sokkal fontosabb oldala annak, ami Isten és az ember között történik. A kapcsolat. Isten azért békért meg velünk Jézus Krisztus által, azért egyenlítette ki a tartozást helyettünk, és azért engedte meg nekünk, hogy hálából a tőle kapott, megfizethetetlen szeretetből annyit adjunk tovább az embertársaknak, amennyit tudunk, hogy ez az egész ne csak arról szóljon, hogy Uram, mondd el nekem, hogy mennyivel tartozom. Az árusok, a pénzváltók azt az illúziót éltették, hogy az ember képes maga megfizetni a megfizethetetlent. Amellett, hogy a tartozás lefaragásában segítettek a betérőknek, egyben ebből is éltek. Jézus haragosan azt mondta nekik, nincsen-e megírva, hogy az én házam imádságnak háza, ti pedig rablók barlangjává tettétek. A templom imádságháza. Egy olyan hely, ahova nem a tartozás miatt jövünk, hanem a kapcsolatért. A többi gyülekezeti taggal együtt megélt szeretett kapcsolatért, és az Istennel való kapcsolatért. Az Istennel való kapcsolattartásnak az egyik alappillére az imádság. Itt egy találkozási pont van. Isten és emberek, illetve emberek és emberek között. Isten és ember között pedig szeretett kapcsolat van, nem üzleti kapcsolat. És ennek érződnie kell azon is, ahogyan egymáshoz viszonyulunk, itt is, meg odakint is. Az igerész végén arról olvasunk, hogy az írástudók, a főpapok ezt hallva azon tanakodtak, hogy hogyan veszíthetnék el őt. Veszélyesnek tűnhetett nekik ez a tanítás, és úgy gondolhatták, hogy ezzel Jézus aláássa az általuk fenntartott és éltetett rendszer stabilitását. Az irányt mindig könnyebb tartani, mint korrigálni. Főleg azért nagy kihívás, mert csak úgy lehet, ha az ember a rendszeren belül marad és nem lép ki belőle. Izrael vallási vezetői nem álltak készen arra, hogy az irányt átgondolják. Talán nem is kellett volna sokat javítani rajta, de egyszerűbbnek tűnt megkeményíteni a szívet, mint Jézusra hallgatni. Segített ebben a Jézustól való félelem és a szakmai féltékenység, hogy Jézus bezzeg csodálják az emberek, hogy lenyűgözi őket a tanítása. Jézus úgy gondolom, hogy sem az emberek csodálatára, sem a vallási vezetők alázatára nem áhítozott. Ő neki csak az volt, és az a fontos, hogy idővel a magunk ritmusában mindannyian ráébredjünk a lényegre, a kapcsolat, az imádság fontosságára. Az ő keresztáldozata által válik ez könnyebbé számunkra. Érte, Isten gyermekévé fogad minket, s mi úgy szólíthatjuk meg őt, hogy mi atyánk. Adja, hogy ez a ház valóban imádságháza lehessen minden időben. És maradjon mindig egy olyan hely, ahol mindig lehetőségünk van a találkozásra. Amen.